Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a hazai keresetek alakulásáról, a nyári devizaváltásokról, illetve a keszthelyi Festetics kastély felújításáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Felpörgetheti a béremelkedést az új gyárak beindulása év végén, ezt mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Márciusban a bruttó átlagkereset több mint 714 ezer forint volt, 8,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset 490.400 forint volt, ami 8,4%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. Regős Gábor az év további részében is 8% körüli átlagos béremelkedésre számít, Lakatos László interjúja.
Közzétette a Központi Statisztikai Hivatal a márciusi kereseteket, illetve azokra vonatkozó adatokat, és hát úgy tűnik, hogy bár tovább nőtt az átlagkereset, de mintha lassulna az ütem.
Egyértelműen lassul az ütem. Ugye januárban még 10% volt a keresetek növekedési üteme, februárban 9,2%, márciusban viszont már 8,5%, viszont ez a csökkenés, ez nem meglepő. Ugye tavaly azért egy erőteljes kereset növekedést látunk, és idénre azt vártuk, hogy egy 8-9% közötti átlagkereset növekedés fog bekövetkezni. Viszont ugye, hogy a tavalyi szintről átérünk az idei szintre, az idő, hiszen ugye nem minden cégnél januárban van a keresetemelkedés, tehát van, ahol ez a mostani, ez márciusban jelenik meg. Hát reméljük, hogy ennél lejjebb már nem megyünk.
Ezek szerint az év további részében is 8% körüli béremelkedésre számítasz?
Így van, várhatóan 8-9%-os béremelkedés lehet jellemző az év további részében is. Ugye itt, ami meghatározza, az a 7%-os garantált bérminimum emelés, ez ugye annyira nem volt az idei évben erőteljes. A 9%-os minimálbéremelés sokkal kevesebb munkavállalót érint, viszont nyilván egy szimbolikusabb jelentősége van, tehát ugye ez egy ilyen főszámként szerepel, holott kevesebb munkavállalót érint. Illetve ugye az év vége felé, hogy ezek a bizonyos nagygyárak elkezdenek termelni, akkor annak azért lehet egy olyan hatás, hogy a munkaerőkereslet növekedése miatt a bérszínvonal növekedéséhez is hozzáad pár százalékpontot, tehát az év vége felé még azért talán lesz egy kisebb növekedés benne.
Ugye ez a 714 ezer forintos bruttó átlagbér, ez nagyon jól hangzik, de hát ehhez képest a vásárlóértéke tudott-e emelkedni?
Említettem, hogy 8,5%-kal nőttek az átlagkeresetek. Ha visszafigyelembe veszük a 4,7%-os inflációt, akkor az azt jelenti, hogy a reálkeresetek 3,5%-kal lettek magasabbak, mint egy évvel korábban voltak. Hát ez persze egy átlag, ugye van, akinél ennél rosszabb, van, akinél ennél jobb a helyzet. Ez a 3,5%-os növekedés azért egy szemmel látható, de lehetne nagyobb is. Hát persze ugye ahhoz, hogy nagyobb legyen, két dolog kell. Egyrészt kisebb infláció, ez ugye áprilisban lesz, de májusban várhatóan lesz egy kis emelkedés ismét a bázishatások miatt, tehát ez valamennyit átmenetileg tud segíteni, illetve kellene egy erőteljesebb bérnövekedés. Ugye az erőteljesebb bérnövekedéshez azért jó lenne, hogyha a gazdaság nem csak stagnálna, hanem egy növekedési pályára vissza tudnánk térni. Ennél is van azért tartalék a vállalatoknál, de egy tartósan erős növekedési pályához azért kell GDP növekedés is. Tehát ez a 3,5% azért, hát azt mondanám, hogy lehetne jobb is, lehetne rosszabb is. Ennyivel tudunk most többből gazdálkodni reálértéket tekintve, átlagosan persze.
Egyébként ezeknek a béreknek a kigazdálkodása nem okoz-e problémát a vállalatoknak, illetve nem okoz-e további inflációs nyomást?
Ez ugye, amikor arról beszélek, hogy infláció, akkor ez egy kisnyitott gazdaságnál nem egyezik meg a termelési költségek növekedésével, hiszen ugye ennek egy jelentős része exportra megy. Na most ugye az exportnál befolyásoló tényező az is, hogy a forint-euró árfolyam hogyan alakul, és hogy a forint az jellemzően is egyébként idén is azért gyengült az egy évvel korábbihoz képest, tehát itt azért van mozgástere az exportáló vállalatoknak ezt a béremelést kigazdálkodni, nyilván egy belső piacra termelő vállalkozásnak nehezebb a helyzete, de ugye azért a korábbi években volt egy erőteljes infláció, aminek egy része egy profit infláció volt, tehát mondjam a termelési költségből fakadt a növekedés egészen, tehát azért nem ezen fog múlni a cégek sorsa, sokkal inkább a külső kereslet probléma, illetve sokkal inkább a magas energiárak jelentenek problémát.
Na és hát beszélünk itt a versenyszféráról, de ebből a bérnövekedésből mennyire vette ki a részét a közszféra? Tehát mondható, hogy a közszférában dolgozók bére is hasonlóképpen, vagy akár jobban emelkedett?
Olyannyira hasonlóképpen növekedett, hogy az egyik az 8,5% volt, a másik aztán 8,4%, tehát nagyon hasonló a két szféra bérnövekedési üteme. Nincsenek nagy különbségek most kivételesen. Mindig szokott lenni, hogy az egyik pár százalék ponttal nagyobb, a másik kisebb, de most a versenyszféra és a közszféra hasonló mértékű béremeléseket hajtott végre. Hát persze itt azért ágazatonként adódnak különbségek, tehát például az egészségügyben volt egy alacsonyabb béremelkedés, itt azért szerepe lehetett egy bázishatásnak, oktatásban vagy éppen a bányászatban pedig jobban nőttek az átlagosnál a bérek, de talán ez volt az a két ágazat, ami a leginkább nőtt.
A Gránit Alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Érdemes lehet a jelenlegi szinten valutát váltani a nyaraláshoz, így gondolja az IBAN First vezető devizaértékesítője. Szabó Róbert szerint sokkal erősebb már nem lesz a magyar fizetőeszköz, és az év vége felé inkább euróerősödés várható. Amíg marad a jegybanki alapkamat, a forint árfolyama is stabil lehet a jelentős kamatfelár miatt, Lakatos László interjúja.
Érdekes mozgásokat végzett a forint az elmúlt hetekben. Nemrégen még 410 forintnál is többet került egy euró, most ezt a hetet meg már 402 forinton kezdte. Persze ezek az árfolyamok pillanatonként változnak, de hát most, hogy lassan kezdődik a nyaralási szezon, ha másért nem, hát azért, hogy mikor váltsunk eurót, érdemes lesz átbeszélni, hogy mire számítasz a következő időszakban.
Igen, most a forint meglepően jó oldalát mutatja, hogyha az árfolyamra tekintünk. A korábbi 410-411-es szintekre sikerült 402-ig erősödnie, és véleményem szerint egyébként ez most egy jó vételi lehetőség lehet, mivel alapvetően mi nem számítunk arra, hogy itt akár tartósan 400-as alatti szinteket lássunk az árfolyamon. Persze, amit az euróforint kapcsán mindig ki kell hangsúlyoznunk, hogy nagyon-nagyon sérülékeny devizáról van szó, ezt ugye láthattuk már korábban gyakorlatilag minden olyan külső változott tényező esetén, legyen az akár vagy pozitív, vagy negatív. Nagyon gyorsan le tudja reagálni a piaci fejleményeket, és itt nyilván félszemmel mindig a vámháború kapcsán néznünk kell azt, hogy éppen milyen fejlemények vannak. A másik tényező pedig az orosz-ukrán háború, nevezhetjük azt akár végkimenetelnek is. Ugye most már egyre inkább egyre közeledünk, vagy közeledhetünk a béke felé.
Na, de mondtad, hogy ez nagyon törékeny árfolyam szint, tehát akkor ezek szerint az túl vérmes remény lenne, hogy akár benézhet 400 alá, vagy akár 390 alá is a forint az euróhoz képest?
Nem tartom kizártnak, hogy akár 400-as szint alá is benézhet az árfolyam, viszont én tartósan semmiképp sem mondanám azt, hogy ott láthatjuk. Azért most már évek óta egy folyamatosan gyengülő trendet láthatunk az árfolyamban. Nem hiszem, hogy ez éppen most törne meg, még akár úgy sem egyébként, hogy a nemzetközi fejlemények pozitívan hatnak. A magyar gazdaság nincs olyan állapotban jelenleg, hogy támogassa további a hosszú távú forint erősödést az euróval szemben, vagy akár épp a dollárral szemben. Úgyhogy alapvetően mire arra számítunk egyébként az év további részében is, hogy 400 és 410 közötti mozgások lesznek jellemzőek rá.
Ha már itt említetted a dollárt, az amerikai elnök megnyilatkozásai, hát jó nagy hullámvasútra tudják tenni az amerikai devizát. Ott mire számítasz? Milyen mozgások várhatók? És egyébként az a forintra hogyan tud hatni?
Igen, hogy az euró-dollárról kezdeném első körben. Óriási dollárgyengülésen van jelenleg túl a deviza, hogy 1.15, majdnem 1.16-as szintekig is felnézett az árfolyam, és onnan tudott most visszakorrigálni az 1.12-es szintek irányába. Itt több pozitív fejlemény is érkezett, akár itt a vámháború kapcsán. Nyilván Kínával még nincs végleges megállapodás, de a 90 napos felfüggesztés az mindenképp segít, illetve ugye itt most volt egy amerikai, illetve Európai Uniós csúcs találkozó, szintén a vámokat megtárgyalandó. Innen is alapvetően pozitív hírek érkeztek, hogyha továbbra is ilyen hírek érkeztetnek, akkor a dollár az véleményem szerint az euróval szemben erősödni tud az év hátralevő részében, és az 1-10-es szintek irányába visszakorrigálhat. Ami viszont egyébként a forintra fordítva az nem feltétlenül jelent jót, ugyanis itt láthattuk, amikor az 1.15-ös szintről egyébként az 1.10-es szintig vissza is szúrt, tehát ez a visszakorrekció idején, a forint pont akkor gyengült gyakorlatilag 407-es, 408-as szintekig, és onnan tudott most újra visszakorrigálni 402-es szintekig. Tehát, hogyha a dollár alapvetően erősödni fog az elkövetkezendő hónapokban, akkor a forint inkább gyengelkedni fog mind a dollárral, mind az euróval szemben.
Akkor ezek szerint euróban érdemes gondolkodni nyaraláskor mindenképpen, még akkor is, hogyha olyan országba utazunk, hogy így visszacsatoljak a kezdő kérdésre, ahol mondjuk nem feltétlenül az eurót részesítik előnyben?
Igen, mindenképp, és javaslatom szerint egyébként minden előbb jobb eurót vásárolni, hogyha 400-as szintek környékén látjuk, akkor szerintem az egy jó lehetőség, és azt mindenképp érdemes kihasználni hosszú távon. És hogyha közeledünk az év vége felé, én inkább azt mondom, hogy a 400-as szintek környékén fogjuk látni az árfolyamot.
Egyébként ez akkor azt jelenti, hogy idén jelentős euró erősödésre lehet számítani, vagy arra sem, mert közben meg az európai gazdaság is, hát hogy mondjam, nyög itt a különböző hatások alatt.
Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, és nehéz biztosat válaszolni erre. Alapvetően a forinttal szemben inkább egy euró erősödésre számítanék, viszont a dollárral szemben ott pedig ez egy euró gyengülésre számítunk az év hátra levő részében. Amennyiben az orosz-ukrán háború kapcsán pozitív fejleményeket fogunk látni, illetve a vámháború kapcsán is, akkor alapvetően arra számítunk, hogy az euró a dollárral szemben gyengülni fog, és a magyar fizetőeszközzel szemben viszont erősödni fog az év hátra levő részében.
Ezek szerint akkor a magyar fizetőeszköznek sehogy se lesz jó, tehát semmiképpen nem tud profitálni.
Abban ebből. Az esetben mutathat több erőt a forint, hogyha a magyar gazdaság is egyébként életjeleket mutatna, de ez sajnos jelenleg nem olyan számokat látunk egyébként. Egyedül jelenleg igazából a jegybanki alapkamat az, ami megvédi a forintot a további leértékelődéstől. Jelenlegi szint azért olyan kamatprémiumot nyújt a befektetők részére, hogy érdemes akár forintban tartani a pénzt, mivel jelentős a kamat különbözet az euró, illetve a dollárhoz képest.
Az iBen First vezető devizaértékesítőjével Szabó Róberttel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Festetics címeres aranyozott ezüst evőeszközökkel és kelyhekkel gyarapodott a keszthelyi Festetics kastély, ahol infrastrukturális fejlesztésekre és a meglévő műtárgyak restaurálására készülnek a következő időszakban. A látogatói élmény fokozása és a szolgáltatások minőségének javítása, valamint az épület állapota további fejlesztéseket, felújításokat indokol, amelyeket a következő egy évben szándékoznak megvalósítani. A beruházás tervezett költsége 500 millió forint, de ezekkel párhuzamosan megkezdődik az épület szerkezeti elemeivel kapcsolatos felújítás előkészítése is. Lakatos László interjú összeállítása következik.
Olá Zsanettal, a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével állunk itt a keszthelyi Festetics kastély velencei tükörtermében, és a másik teremben éppen vadonatúj műkincseket mutatnak be. Ez az idén megkezdődő rekonstrukció, illetve ez a műtárgyvásárlás, ez miért volt most fontos, vagy miért most került erre sor?
Azt gondolom, hogy az értékes műtárgyaknak a visszaszerzése, amelyek egy-egy kastélyhoz tartoznak, azért mindig is a célkitűzéseink első helyén szerepelt. Most évvégén sikerült megszereznünk ezt egy bécsi aukciós házból, ami valóban itteni Festetics első György és Festetics László nevéhez kötődő valódi műtárgyak, amelyek a Fiúri ebédlőt fogják bővíteni, vagy az ott lévő műtárgyakat fogják bővíteni. És azt gondolom, hogy mindig, amikor lehetőségünk van, igyekszünk mind a látogatói élmény fokozására, mind pedig a szolgáltatás minőségének a javítására, és maga az épület is az állapotát tekintve szükségessé teszi azt, hogy nekiálljunk ennek a szép feladatnak. Vannak rövid, közép és hosszú távú fejlesztések, amelyek egy része már részben vagy néhány héten belül elkészül. Tulajdonképpen ennek egy fontos pontja volt ennek a műtárgycsoportnak a bemutatása. Két új pénztár, két új belépési pont került kialakítani. kialakítás, az egyiknél bicikli bérési lehetőség van, azzal a céllal is, hogy a közelben található fenékpusztai kiskastélyhoz is el tudjanak látogatni az ideérkezők.
Mert egyébként eddig az kiesett a turisták látóköréből, tehát akkor így nem mentek már el odáig, hanem volt hozzá mondjuk kifejezetten kis vasút, vagy valami olyan szállítójármű, amivel oda lehetett menni?
Ilyen szempontból nem volt. Nyilvánvalóan vannak kombinált jegyek, tehát hogyha valaki elindul, akkor tud venni fenékpusztára és belépő jegyet. De nyilván ez egy más helyszínen található, Keszhely szélső részében, így nyilván ezért szeretnénk ösztönözni azt, hogy aki ide eljön, az látogasson ki oda is. Természetesen nem csak oda lehet menni a biciklivel, máshová is, de hogy ez nyilvánvalóan fontos, ami kommunikációnkban, hogy ezt is kihangsúlyozzuk.
Mi fog most megújulni első körben? Mi lesz az, amit mondjuk akár már nyáron is észrevehetnek az ide látogatók?
Az imént említett két belépési ponton túl a kertben az öntözőrendszer, a padok festése, a sétautaknak a megújítása, új helyre kerül a madárpark, a fejőház épület mellé, a történelmi játszóház mellé, és itt a régen haszonkertként működő részen pedig szintén mind esztétikailag, mind pedig műszakilag megújítjuk Pálmaház környékét. Új arculattal fogunk jelentkezni, amelyhez kapcsolódóan közel 300 információs és tájékoztató tábla fog kikerülni mind a parkban, mind pedig bent a kastély területén. Nyilván fontos abból a szempontból is, hogy fokozza a látogató élményt, és új információkat tudnak meg az itt található műtárgyakról. Megújulnak a szőnyegek, a kordonok, és ősszel a főszezont követően fogunk nekilátni a lépcsőházak festésének, a függönyök restaurálásának, illetve már most nekiállunk nagyjából az egy hosszabb folyamat addigra készül el, illetve további 47 eredeti műtárgyat fogunk restaurálni, amelyek már itt voltak, csak eddig még nem kerültek restaurálásra, azok ősszel a tél folyamán kerülnek majd elhelyezésre a kiállításban.
Említette itt a látogató élményt, és tudom, hogy a Festetics kastélyban sokszor meglepő programok is vannak, amelyek nagyon nagy sikerrel mennek, többek között van itt egy kastélykrimi, ami most már nem tudom hány előadást élt meg, vagy akár már újabb verzió is működnek itt a kastélyban, de hát ugye a Festeticsek a kulturális hagyatékukról is híresek. Hát csak a könyvtárat említjük, de hát az itteni zenei élet is elég színes. Idén-nyáron, illetve ebben a szezonban milyen programokkal várják a látogatókat?
Az, aki járt nálunk, az idén sem fog csalódni, hiszen különböző kulturális, zenei, klasszikus, operett, könnyűzenei programokon túl, családi programokkal, valamennyi ünnepen, hosszú hétvégén tematikus programokkal készülünk. Lesznek ezen túl olyan programok, amelyek az ide látogatók elégedettségét fogják szolgálni. Lesz történelmi lovasfesztivál, hosszú lépés tematikus túrák. Részt veszünk szintén újra a múzeumok éjszakáján, illetve színházi fesztivál is helyet kap majd a kastélyparkban.
Ha az ember ide bejön a parkba, a gyönyörű kert mellett azért észreveszi azt, hogy itt van egy kastély, ami 30 éve ugyanúgy néz ki, és idefele jövet azt említettem, hogy szerintem ez egy nagyon jó állapotú kastély, és akkor tudtam meg, hogy már nem annyira jó állapotú, bár még egyébként nagyon működőképes. A homlokzatok, illetve a tető felújítását is tervezik, vagy ez olyan léptékű feladat lenne, amire várni kell még a jelenlegi gazdasági helyzetben?
A feladatot megkezdtük. Már tulajdonképpen, ugye nyilván egy ekkora léptékű állagmegóvási feladat, melyben a tetőszerkezet megújítása, a szigetelések megújítása, a nyilázárok megújítása, a bádogozási szerkezeteknek a megújítása, azért nagyon komoly tudományos, hiszen ugye műemlékről van szó, és tervezési munka szükségeltetik, ezt megkezdtük. A terveink szerint jövő év, és nyilván összegét tekintve sem alacsony összegről van szó. A terveink szerint jövő tavaszra el fognak készülni ezek a tervek, amikor is nyilvánvalóan az elérhető források tekintetében majd be tudjuk ütemezni azt, hogy a munkát mikor és milyen módon tudjuk megkezdeni. Nyilván közbeszélési eljárás keretében tudjuk mindezt elindítani, úgyhogy azt gondolom, hogy jó esetben 26 végén, 27 elején tudnak ezek a munkálatok elindulni.
Ulla Zsanettet, a Nemzeti Örökség Védelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották. Nagy Bálint országgyűlési képviselővel állunk a Festetics kastély egyik termében, és látom, hogy büszke erre az épületre, és büszke arra, hogy itt most megújulhat sok minden. És hát nem messze itt látható a legújabb szerzemény, egy gyönyörű aranyozott étkészletet mutattak most be. Mit jelent önnek személyesen, illetve ön szerint itt a helyieknek a Festetics kastély maga?
Alapvetően, hogyha a Festetics kastélyról beszélünk, akkor nagyon sokaknak először nyilván egy turisztikai, kulturális érték jut eszébe, de én azt gondolom, hogy a keszthelyi embereknek, a térségben élő embereknek az első és legfontosabb az inkább egy identitás kérdés, hiszen maga a Festetics örökség, amelynek szimbolikusan is a zászlós hajója, az maga a Festetics kastélynak a fő épülete, azt gondolom az egy identitás kérdés a helyi embereknek, és valóban büszkék arra, büszkék a Festetics örökségre, büszkék arra az épített kulturális örökségre, amit a Festeticsek erre a térségre, erre a városra hagytak, és azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, mint például ez a mai sajtótájékoztató is, az egy tényleg büszkeséggel tölti el az embert, hiszen tud tenni azért, hogy ez az örökség fejlődni tudjon, meg tudjuk őrizni a jövő generációinak, és én azt gondolom, hogy egy közösséget nagyon nagy mértékben bemutat az, hogy mennyire bánik jól, vagy hogy bánik azzal az örökséggel, ami megörökölt, és hogy gondoskodik róla, hogy óvja annak az állagát, hogy bővíti jelen esetben mondjuk a állandó, illetve időszaki kiállításokat, úgyhogy ez egy identitás kérdés nekünk elsődlegesen.
Egyébként arról van bármilyen statisztikája, hogy a helyiek milyen gyakran látogatják a kastélyt, mert ugye azért hiába van itt valami Európa hírű csoda, ha valaki itt lakik mondjuk a szomszéd utcába, az minden nap látja, annak ez nem nagy dolog. Vagy mást mérnek?
Igen, ezt szokták mondani a balatoni emberként, ugye a Balatonra is, hogy a balatoni emberek viszonylag ritkán mennek a Balatonhoz, de azt gondolom, hogy maga a kastély, és különösen gondolok itt a főépületre és a kastélyparkra, az mégiscsak egy központi rész, nem csak a város, de a térség lakói szempontjából egy találkozási pont. Egyrészt nyilván ez köszönhető annak is, hogy rendszeresen vannak kiváló események, akár a kastélyépületén belül, akár a kastélyparkon belül is. Folyamatosan figyelnek arra a fenntartók, hogy mindig olyan kiállításokat, rendezvényeket tudjanak megtartani, megszervezni, amik nem csak a távolról érkezőknek, hanem a helyi embereknek is egy nagy érték és nagy kíváncsisággal érkeznek ide, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az esetben nem igaz az a sztereotípia, hogy keveset jönnének ide, hiszen ez egy nagyon fontos központi épülete, központi része a városnak.
Ez Magyarországon még leginkább úgy szokott elhangzani, hogy végre jönnek még turisták, de Európa több pontján már kitették a megtelt táblát, sőt nem feltétlenül várnak turistákat. Olyan egyéb fejlesztést terveznek, ami élhetővé teszi mondjuk a keszthelyiek számára azt, hogy itt ez a gyönyörű épület és a hozzátartozó attrakciók egyre több embert érdekelnek.
A Keszthely Hévíz térsége az Budapestet követően a leglátogatottabb célpont, tehát a legforgalmasabb turisztikai destináció.
Lehet ezt még fokozni?
Én azt gondolom, hogy igen, de a fokozás az mindenképpen minőségi fókuszuk kell, hogy legyen, és én azt gondolom, hogy akár Keszthely, akár Hévíz, akár a térség szempontjából nézzük. Nyilván a turizmus az egy húzóágazat gazdasági szempontból a térség tekintetében, ezért nagyon fontosnak tartom például az ilyen típusú fejlesztéseket is, mint a mostani, amelyek valóban minőségi fejlesztései egy-egy infrastruktúrának, egy-egy létesítménynek. Egyrészt ezáltal azt is el tudjuk érni a terveink és reményeink szerint, hogy a már ide érkező vendégek nem arról szól, hogy eljönnek egyszer, megnézik, és akkor többet nem jönnek vissza, hanem mindig van egy olyan megújulás benne, ami azt is indukálja, hogy érdemes visszajönni például ide a Festetics kastélyba. Egyrészt azért, mert vannak újítások, van új kiállítás, van új rendezvény, van új program. Másrészt azt gondolom, hogy maga a minőség irányába történő fejlesztések azok mindig egy közösség javára is használva szolgálnak.
Nagy Bálint országgyűlési képviselőt hallották.
A keszthelyi Festetics kastély felújításáról Lakatos László összeállítását hallották. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk vissza.